Imádkozzunk, testvéreim! Köszönjük, Urunk, hogy újból a Te házadban lehetünk, hálát adunk ezért a helyért, és köszönjük, hogy Te jelen vagy ezen a helyen, úgy, ahogy megígérte, drága Jézusunk, és Téged akarunk dicsőíteni, rád akarunk nézni, kérünk, hogy állj meg a középen, át akarjuk adni a fő helyet Neked, és kérünk, hogy Te szóljál hozzánk, és Te szólaljál meg, Urunk, minden szolgálatban, és imádkozunk azért, Urunk, hogy tégy bennünket szabaddá, nyitottá arra, hogy befogadjuk a Te ígédet és a Te üzenetedet. Urunk, nem akarunk csupán szertartást tartani itt, és egy külső szertartásokat csinálni. Őrizzél meg ettől a megszokástól, a rutinosságtól, és azért akarunk Téged imádni, jó Istenünk, és megnyílni előtted. Kérünk, hogy engedd meg ezt minnyájunk számára. Kérünk, hogy áld meg a vendégtestvéreket is, akik úton vannak, őrizd meg őket, és bennünket segíts meg minnyájunkat, hogy a Te közelségedbe kerüljünk, és Téged imádjunk, és Neked tudjunk szolgálni. Amen. Köszönjük meg, testvéreim, összejövetelünk első felére. Cselekedetek könyvének 7. részét, és a 44-től 50-ig terjedő verseket hadd olvassuk fel. A bizonyságnak sátora, ami atyáinknál volt a pusztában, amint parancsolta az, aki mondotta Mózesnek, hogy azt arra a mintára csinálja, amelyet látott vala. Melyet a mi atyáink átvévén be is hoztak Józsuéval, mikor birodalmukba vették a pogányokat, kiket kiűzött az Isten, ami atyáink színe elől, mind a Dávidnak napjáig. Ki kegyelmet talált az Isten előtt, és könyörgött, hogy hajlékot találhasson a Jákob Istenének. Salamon építe pedig néki házat. De ama magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja, a menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámaja. Micsoda házat építhettek nékem, azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugodalmamnak helye? Nem az én kezem csinálta-e mindezeket?
Ő az ígéretet, ő az a
Itt az Úr egy néhány kérdést feltesz nekünk, most a szatmári gyülekezetnek is. Micsoda házat építhettek nékem, azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugodalmamnak helye? Miben gyönyörködik Isten? Hát úgy gondolom, testvéreim, hogy először ki kell mondjuk azt, hogy az Istennek a háza más kell legyen, mint a mi házunk. Mondjuk ki úgy, hogy az Istennek a háza, az imaház, szebb kell legyen, mint a mi házunk. Amikor Dávid kapott indítatást az Úrtól, hogy építsen házat, akkor azt mondja, hogy én milyen palotában lakok, és ezt lehet, hogy mi is elmondhatjuk nagyon sokan, hogy milyen szép házban lakunk, és milyen kényelmes, és mennyi időt, és mennyi pénzt fektettünk abba bele, de hát az Istennek a ládája miért lakik, miért van sátorban? És akkor Istentől átvette a tervet, és egy remek művet készített. Egy mesterművet készített. És úgy gondolom, testvéreim, hogy így kell figyeljünk az Isten házára, az épületre, de magunkra is, amikor eljövünk az Úr házába, ahogy kinézünk, ahogy viselkedünk itt. Ez más, mint a mi otthonunk. Ez más, mint más lakóhelyek, hivatalok, legyenek azok akármilyen irodák, polgármesteri, elnöki iroda, ez a hely más, mint azok a hivatalos helyek. Itt Isten van jelen, és méltóképpen kell hozzájárulni. És úgy ülünk itt, és úgy figyelünk, és úgy figyelünk az énekre, és úgy figyelünk az imádságra, hogy ez az Isten nevét dicsőítse, és mi pedig épüljünk és erősödjünk. És szeretnénk, hogy itt a szatmárnémeti baptista imaházba ez történjen. Hogy szép legyen a ház, és szépnek is kell, hogy maradjon, karba kell tartani. De mi is, akik ide járulunk, ide jövünk, megfelelő lelkiállapottal, még külsővel is, így kell megjelenjünk az Úr házába. Aztán, hogy milyen lelkülettel kell idejönni, milyen lelkiállapottal kell idejönni, erről is beszél a Biblia. És hadd szóljak egy kicsit erről is. Eszembe jut, testvéreim, a Betesda tava. Nem volt egy ékes épület ott. Betegek voltak ott sokan. De megjelent az Úr Jézus Krisztus. És mindjárt csodák történtek. Megmozdult a víz lelki értelemben. Az Úr Jézus Krisztus megszólalhatott. És a betegek helyre álltak és meggyógyultak. Ilyen kell legyen ez a hely is. Mindazért imádkozzunk, hogy zenekar, énekkar, bizonyságtevések, a mi megjelenésünk által mindnyájan az Úr Jézus Krisztusra mutassunk, hogy mindnyájunknak a szemei ránézzenek, mert itt nem valami vallásos szertartást akarunk csinálni, nem valakiket promoválunk, akármilyen ékesek és akármilyen talentummal rendelkező emberek, itt mindnyájan Jézusra mutatunk, ő kell, hogy nőjön és nagyobb legyen, mi pedig alá kell szálljunk, mi fel kell, hogy nézzünk rá. És hogyha ez a lelkület lesz bennem és bennünk, és ezzel jövünk ide, ezzel az indulattal jövünk ide, akkor az Úr Jézus Krisztus bemutathatja az ő hatalmát, és megszólíthatja az embereket, és megmondhatja nekik, hogy kelj fel és járj, és megmondhatja az embereknek, hogy megbocsátottak a te bűneid. A kellemes időzés helye lesz ez a hely. Olykor-olykor kellemetlenül fogjuk érezni magunkat. Mert az Úr Jézus Krisztus megmutatja, hogy nem jó az a hely, ahogy vagyok. Nem jól beszéltem a napokban, nem jól viselkedtem a családban, és azt mondja, hogy meg kell változni. Hát kívánom, testvéreim, hogy ez a hely, a mi imaházunk, ez a hely legyen, ahol az emberek meggyógyulnak. Ahol az emberek nem azt mondják, hogy nincs emberem, hanem azt mondják, hogy találtam egy melegszívű közösségre. Érdeklődtek, imádkoztak értem, felkerestek. Imádkoztak, újból imádkoztak, tanácsoltak a Bibliából, élő üzenetet kaptam azon a helyen. Ugye mennyire szeretnénk, hogy ilyen legyen ez a közösség? Hát ilyen lelkülettel jöjjünk, és akkor az Úr meg fogja áldani Isten tiszteleteinket, meg fog jelenni, szólni fog, és gyógyulások, csodák fognak történni. Segítsen Isten erre mindnyájunkat. Amen. Újból az énekkar szolgálatát kérjük, azután a szolgálatokat hallgatjuk meg. az énekkar után Sipos József testvért kérjük szólni.
Testvérnő úgy mondta, hogy szép ez a terem. Valóban szép, de veletek együtt. Ti teszitek szép ezt a termet. Haladásom alapjaként engedjetek meg egy igeverset felolvassak. Sajnos szemüveget kell cserélni, ez korral jár. A Zsoltárok 143, az 5-ös verse. Megemlékszem a régi időkről, elgondolom minden te dolgodat, kezed munkairól elmélkedem. Nagyon hálás vagyok, hogy ez az imahát elkészült, illetve a felújítás. De nagyon hálás vagyok azért, hogy három esetben vehettem részt ennek az imaháznak a felújításában. Az első alkalom volt 70-ben, az árvíz után. Most engedjétek meg egy nagyon röviden, hogy körülbelül hogy nézett ki az imaházunk, nagyon jó lenne képről szemléltetni, de amit tudok, elmondok róla, hogy körülbelül ahol van mostan a lelkipásztori lakás, annak a helyén volt egy parkilóca, és egy piros futó rózsa boltív, és úgymond egy gang, onnan volt egy lépcső feljárat, körülbelül 150 cm hosszan, ami szőlővel volt felfuttatva. Ez volt a 70-es évek előtti képe, a belső kép. A külső képet láttuk a kivetítőn délelőtt. 70-ben történt egy kisebb módosítás, átalakítás, és ez szükséges volt, mivel, hogy tudjuk, nagyon jól 70-ben nagyon nagy árvíz sújtott a Szatmár Németit. És akkor az 70-es felújítással lett a keresztelendő medence körülbelül idetébe, ahol van itt a bejárat, mindjárt az ajtó mögött, ott volt a medence. Hát erre egy élő tanú lenne, ha itten van, de nem igen van itten, a Bányai Szilvia, aki a keresztség alkalmával 9 óra előtt bele is sétált a medencébe. Tovább menve, a 78-as felújítás, ez volt már egy komolyabb munka, egy nagy munka volt ez a felújítás. Hát úgy röviden csak annyit, hogy itt körülbelül, hogy van ez az oszlop, hát olyan mélyen kellett lemenni az alappal, hogy az akkori gyülekezet vezetőnk, Cserés testvér, lent volt, ásta a gödröt, és úgymond két léptékbe kellett kidobni a földet, olyan mélyre mentek le. És én nagyon hálás vagyok, hogy ezekben a munkálatokban, úgy a 70-es években, mint a 78-as években részt vehettem, és részt vehettem most ez alkalommal is. És ma délelőtt, illetve reggel próbáltuk a feleségemmel összeszámolni, hogy a férfiak közül körülbelül hányan vagyunk, akik ezekben a munkálatokban részt vettünk akkor. Hányan vagyunk mostan? Hát úgy nagyjából 25-ig érkeztem el a férfiak közül. Mert nagyon sokan eltávoztak a gyülekezetünkből, és volt, aki már meg is halt, akik akkor részt vettek a munkálatokban. És hát röviden ennyit a gyülekezetnek a... Ezt mondjuk a 100 éves évfordulón jobban lehet szemléltetni, jobban fel lehet rá készülni, hogy is történtek ezek a felújítások. Ahhoz, hogy ez a gyülekezet egy élő gyülekezet legyen, és valóban, hogy ez Isten háza legyen, ez nagyon tőlünk függ. És én azt kívánom mindenkinek, hogy törekedjünk olyan lelki állapotra, hogy amikor idejövünk, Isten jelen tudjon lenni. Amen.
Hát kérjük szeretettel most a zenekar szolgálatát, azután pedig Balajti Imre testvért kérjük szólni. Thank you.
hogy ez az álom, mondhatom, álomnak, amely megvalósulhatott, és láthatjuk, hogy ez a terv ilyen szépen létrejött, amely nagyon sok munkával, nagyon sok, mondjam, pénzbe, aztán imádkozásba került. Örvendek annak is, hogy én is egy-egy kicsit hozzájárulhattam, tehettem én is valamit. Mindig örömmel jöttem, és mindig az lebegett a szemem előtt, hogy milyen jó lesz, mikor kész lesz. És milyen jó lesz, amikor hát kész lesz, és nagy örömmel fogunk énekelni, nagy örömmel a szívünkben fogjuk Isten dicsőíteni. Hát ez a része beteljesedett, amit úgy elgondoltam, amit eltervezgettem az én szívembe. De voltak félelmeim, és voltak kétségeim afelől, hogy hát nehogy ne legyen elég a szeretetünk, a türelmünk, nehogy elfogjon a jó kedv, a munkához való odaállás. Aztán, mikor Attila testvér egy-egy alkalommal mindig kérdezte, hogy na, ki fog jönni dolgozni, akkor hát én nem jelentkeztem, mert én tudtam, mikor kell jöjjek, milyen munkát tudok végezni az én betegségem miatt. De úgy imádkoztam magamban, hogy aki teheti, hadd jöjjön. A testvérünk beszélt arról, hogy részt vette már három felújításban, én csak a nagy építkezésnél, mert pontosan akkor kerültünk be Szatmára a feleségemmel, mikor még az ezelőtti imaház létezett, itt volt egy csőoszlop, ilyen elalakú volt. Hát jó volt az is, bekerültünk frissen, rá nem sokára megkezdődött az építkezés, aztán nagy hévvel, amíg csak bírtuk, éjjel, nappal jöttünk, dolgoztunk. Az egyik testvérem, mert találkoztam az elmúlt héten, és azt mondja, emlékszel rá, hogy éjszaka odajöttünk hozzátok, mikor a testvéreddel itt a plafonba lőttük be a szegeket, amivel a gipsz mintákat felfogtátok. Hát ahogy ő emlegette, azt mondja, elfogyott a golyó, már nem volt mivel lőni, és mentünk és kértünk kölcsön, és rendeztük, hogy legyen befejezve. Hát sok ilyen emlékeim vannak, nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, amit erre az alkalomra kaptam igét a Jóistentől, és amely már eddig is megbátorított, és ezután is hadd bíztasson bennünket, hogy ahogy a testvérünk fogalmazott a délelőtt, hogy ez a munka még nincs befejezve. Vagyis az épület belett, de itt tovább kell dolgozni. És a lelki munkán kell fáradozni, amely lehet, hogy sokkal nehezebb lesz, mint összehozni ezt a szép épületet, vagy ilyen szépé tenni, mert a lelki munkába nagyon sok az akadály. Az ördög fel tud használni mindent, és elveheti a kedvünket, hogy ne jó kedvel végezzük a lelki munkát, elveheti az akaratunkat, aztán elveheti a szeretetünket. Hát sok mindennel meg tud akadályozni, de mi kell bízzunk abban a jó Istenben, akiről azt mondja Pál apostol az Efézus beliekhez írt levél második részében, és ez nagyon-nagyon drága, és ez mindannyiunk számára hadd legyen bátorításul, de az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelmével, melyel minket szeretett. Minket, kik megvoltunk halva vétkek miatt, megelevenített együtt Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mikor elolvastam ezt az igét, és újra ez mindig megelevenedett előttem, akkor mindig arra gondoltam, hogy hát Isten olyan gazdag, hogy mi nem mondhatunk csődöt. Nem lehet az, hogy nem tudjuk befejezni, nem lesz elég. Mert a mi Istenünk gazdag, a mi Istenünk irgalmas, a mi Istenünk kész segíteni. Miért? Hát nem azért, mert olyan jók vagyunk, mert megérdemeljük ezt. Azért, hogy ő megmutassa a következendő időben, és ő megmutatta, hogy milyen szerető Isten, milyen jó Isten. És megmutatta azt, hogy befejezzük, és meg akarja mutatni rajtunk keresztül az ő kegyelmének felséges gazdagságát. Hát kívánom, hogy ez a nagy kegyelem, amelyel bennünket megkeresett, amelyel bennünket megmentett, és az Úr Jézus Krisztusban a mennyekbe ültetett, vagyis már készen van. Már azt mondja az apostol az efézusoknak, hogy már ott vagytok. Akkor ezzel a nagy kegyelemmel szembe mi el vagyunk kötelezve Istennek, hogy őt szolgáljuk, és a következendő időt, amit még a Jóisten ad nekünk, hát kívánom minden egyes testvéremnek, hogy ebben a szeretetben meggyökerezve, ebben a kegyelemben megerősödve, még hűségesebben, még kitartóbban szolgáljuk őt, imádjuk őt, és tegyük ezt minden alkalommal, örömmel, és mindig örömmel jöjjünk. Úgy, ahogy a Zsoltáros mondja, hogy örventem, mikor mondták nekem, menjünk fel az Úrházába, hogy jöjjünk mindig örömmel. És az itt eltöltött idő is legyen mindig öröm a számunkra, legyen áldásos, és soha ne unatkozzunk, soha ne mondjuk azt, hogy jaj, mikor lesz már vége, hanem töltsük ki azt az időt, amit itt töltünk, hasznosan, lelkünk üdvére, Isten neve dicsőségére. És azt kívánom, hogy sokan még ebben a teremben, vagyis ebben a közösségben megismerjék Istennek ezt a nagy kegyelmét, amely minden értelmet felül múl, felül halad, és megismerjék Istennek ezt a hozzánk való szeretetét, jóságát, és az Úr Jézus Krisztusban hadd nyerjenek mindannyian üdvösséget, kegyelmet. Hadd legyen tovább a mi imaházunk, úgy, ahogy a testvérünk említette, mint a Betesda tó. Hogy akik a Betesda tóba is elérkeztek abban az időben, amikor megmozdult, meggyógyultak. Legyen mindig ez a hely, ahol meggyógyulhatnak a lelkek, felszabadulhatnak. Hát olyan sok kívánság van még a szívemben, és ezért fogok imádkozni, és kérem a Jóistent, hogy segítsen meg, hogy ez megvalósuljon. Úgy, ahogy az első álom, ez, hogy kész lett ilyen szép, a második, hogy hát a gyülekezet épül, és a szentségben, a szeretetben meggyökerezve tovább Isten neve dicsőségére él és szolgál. Segítsen az Úr erre mindannyiunkat, ezt kívánom. Amen.
Valóban most már kész, és az épületünk ilyen szempontból készé lett. Tovább kell dolgozni azért, hogy még építessünk egy imaházat. Nagy ez a város, és ahhoz képest kicsi ez az imaház. Sok ember él, sok magyar ember él ebben a városban, és el kell vigyük az evangéliumot az embereknek. Ez a mi feladatunk, ezért imádkozzunk, és ezért kell dolgozni, hogy ez is megvalósulhasson. Valóban ez egy álom, ahogy Balati testvér mondja, vagy egy csoda, de az Úr eddig is megsegített, és ezután is meg fog segíteni bennünket. A zenekarok fognak szolgálni, és utána pedig kérjük Vékás testvérnő szolgálatát.
Thank you. amikor erre a napra gondoltam, már napok, sőt, hetek óta egy zsoltár töredék foglalkoztatott, és ezt szeretném megosztani a testvérekkel. Tudom, úgy állok itt, mint aki, vagy akik, mint család, a legkevésbé vettünk részt fizikailag a munkában, helyzetünknél fogva. De próbáltuk imában támogatni azokat, akik jó szívvel, jó kedvel, fáradhatatlanul dolgoztak, és tudom, hogy a munkájuk jutalma az Úrnál van, és először is az a legjobb jutalom, amit az Úrtól kapunk. 93. Zsoltár utolsó versének a második mondata foglalkoztatott, elolvasom ezt a verset. A te bizonyságaid igen bizonyosak. A te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. Egy másik fordításban, amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig. És minduntalan ezek a szavak visszhangoztak szívemben, hogy az Úr házát szentség ékesíti. Amit te megmondasz, igen megbízható. Amit te megmondasz, Uram, igaz, és amen. A te házadnak, a te templomodnak, a te szemedben, az Isten szemében a szépsége, az ékessége, a szentség. És mi szent itt? Ez a szép lambéria? Vagy a márvány? Vagy a kövek? Vagy a padok? Isten lelke vizsgált, meg is feddett, hogy mindig szentül jöttem az Úrházába, szentül néztem a testvéreimre, szentségben gondolkodtam a testvéreimről, szentül köszöntöttem, szent volt a beszédem, a magaviseletem, a belsőm, a külsőm, a szentséget tükrözte, és volt, amiért bocsánatot kellett kérnem. Mert a te házadat, Uram, szentség ékesíti. Az Isten szemében ennek a hajléknak is az ékessége időtlen időkig, napok hosszáig a szentség. Az a szentség, amit az Úr talál bennem először, benned, bennünk, mint Isten népében. E szép napnak a margóján leginkább ez a szívem imádsága és vágya. Legyen a szentség, ami hajlékunk az Úr házának az ékessége, napok hosszáig, időtlen időkig. Szentelhessen meg bennünket külön-külön Isten úgy, hogy ékes legyen ez a hajlék, és a mi Úrunk mindig jó kedvel nézzene hajlékra, mint ami ékes a szentségtől, az ő népének szentségétől.
A zenekar szolgálata után Kis Zoltán vendégtestvérünket kérjük szó.
testvéreknek. Kis Zoltán vagyok, Vésztőről. Vésztőről érkeztem. És egy igét szeretnék felolvasni a Lukács evangéliumának a 18. részéből. És innen is a 22. vers második felét. Még egy fogyatkozás van benned, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. A héten olvastam ezt az igét, és nagyon megítélt. Az Úr ezt a gazdag ifjúnak mondta, aki azt mondta, hogy ifjú koromtól fogva megtartottam a törvényt. És mindazt, amit Mózes által Isten előírt. És mégis volt egy fogyatkozása. Itt az imaház nem azt mutatja, hogy a testvérek nem adták oda anyagi javaikat. De másutt van ilyen ige is, hogy tiszteld az Urat minden javaidból. Isten nem csak a zsebünkről beszél, hanem arról is, amit az ő igéjéből nyerünk. Az Úr Jézus, amikor itt járt a földön, akkor ő ahogyan beszélt, úgy is csinált. Szétosztotta önmagát a szegényeknek. Azoknak, akik híjával voltak a szeretetnek és a kegyelemnek. Van, akinek nagyon egyszerű az, hogy nagy összeget látványosan bedobjon a persejbe. Hogyan vagyunk akkor, amikor Isten a tőle kapottakat kéri? Osszuk szét, éljünk bizonyságtévő életet. Elsősorban az életünkkel. Szavak nélkül. Emlékszem, mikor jó néhány évvel ezelőtt az egyik munkahelyemre oda kerültem. Első vagy második napnak a végén odajött hozzám egy munkatárs, és nekem szegezte a kérdést, ki vagy te? Négyen vagy öten kezdtünk akkor a gyárban, azt mondta, te nem olyan vagy, mint ők. És az Úr adott lehetőséget bizonyságot tenni. Miért nem vagyok olyan, mint a másik négy? Testvérek, akkor, amikor az Úr Jézus azt kéri, hogy osszuk szét, amink van, akkor arra is gondol, hogy amit ma reggel olvastam, vagy amit tegnap este, osszam meg gyermekeimmel, szomszédaimmal, vásárlás közben, az orvosnál. A héten fogorvosomnak tudtam bizonyságot tenni. Elmondtam neki, hogy az Úr kegyelméből 7 gyermeket nevelünk, és Istennek neveljük őket. Azt mondja, igen, fontos, hogy jó emberek legyenek. Az kevés, mondom. Hívők legyenek. Krisztushoz tartozók legyenek. És neki szolgáljanak. Sok olyan ember volt, aki eszméért, vagy valakiért, vagy országért föláldozta önmagát. De olyan csak egy, aki mindnyájunk bűnéért. Ártatlanul. Az Úr Jézus örömmel áldozta önmagát. Örömmel osztotta önmagát szét közöttünk. Ezt kéri. És ahhoz, hogy mi ezt meg tudjuk tenni, szükségünk van azokra, amik már előttem elhangzottak. Szeretetre, megbocsátásra, akkor tudunk szolgálni. Azt mondja itt a gazdag ifjúnak az úr, hogy azután jöjj és kövess engem. Néhány fejezettel korábban írja az ige, hogy egyszer nagy tömeg követte az Úr Jézust az úton. Egyszer csak megállt, és szembefordult a tömeggel. És akkor mondja azt, hogy ha valaki nem gyűlöli meg fitestvérét, nőtestvérét, tulajdon apját, anyját, és saját magát, búcsút nem mint minden javainak, nem lehet az én tanítványom. Megállt az Úr Jézus, és szembefordult a tömeggel. Azért, mert a tömeg nem volt hajlandó szembefordulni önmagával. Mi hajlandók vagyunk-e szembefordulni önmagunkkal? Ha igen, testvérek, akkor képesek leszünk szétosztani azt, amit az Úrtól kapunk. Legyen az pénz, legyen az ige, legyen az idő, vagy fáradtság, bármi. Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Itt Szatmárnémetiben is. És hogyha ez a gyülekezet összefogva, egyen-egyenként önmagát megtagadva tud szolgálni minden javaival Istennek, akkor lehet, hogy nem egy, hanem esetleg két imaházat is kell építeni. Rajtunk múlik. Istenen semmi nem múlik, mindent odaadott értünk. Rajtunk múlik. Adjunk oda minden testvérek, hogy Isten országa ékesedjen. Ezt az imaházat is ő tudja felékesíteni, de ez is rajtunk múlik.
Békesség néktek! Isten igéjét Mózes 4. könyvéből fogom felolvasni, a 11. fejezet, 31. versétől a 34. versig. És szél jött ki az Úrtól, és hozott fűrjeket a tengertől, és bocsátá a táborra egy napi járásnyira egyfelől, és egy napi járásnyira másfelől a tábor körül, és mintegy két sing magasságnyira a földnek színén. Akkor felkelt a nép, és azon az egész napon és egész éjjel, és az egész következő napon gyűjtöttek maguknak fűrjeket, aki keveset gyűjtött is, gyűjtött 10 hómert, és kiteregeték azokat maguknak a tábor körül. A hús még a foguk között volt, és meg sem emésztették, amikor az Úrnak haragja felgerjedt a népre, és megveré az Úr a népet igen nagy csapással, és elnevezik azt a helyet Kibrót Taavának, mert ott temeték el a mohó népet. Drága, hatalmas, könyörülő Istenünk, arra kérünk most fiadnak, Jézus Krisztusnak nevében, hogy igédben fordulj hozzánk, és beszélj a mi szívünkhöz. Szeretnénk meghallani a te hangodat. Szeretnénk megérezni a te közelségedet. Szeretnénk kivetni magunkból a szennyet, a hitetlenséget, az illetlen dolgokat, és szeretnénk tőled átvenni mennyei adományaidat. Hallgass meg, amikor így fordulunk hozzád, és így kérünk téged. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Egy pár évvel ezelőtt jártunk itt háladó napon. Gál Lajos vagyok Szeghalomról. Ha nevemet elfelejtették, akkor megismétlem, de nem baj, ha megint elfelejtik. Egy másik nevet hoztam. Arról szeretnék többet beszélni, azt nem szeretném, ha elfelejtenék a testvérek. Akkor bemutatkoztam, jól emlékszem még, úgyhogy most ezt nem fogom megtenni, éppen Kis Zoltán testvérrel meg a gyermekeim közül a nagyobbakkal jöttem el, és nagyon kedves emlékek fűznek ide. Örülök annak is, hogy látom ezt a szépen felújított imaházat. Noha éppen nem azért érkeztem, hogy az imaház átadó ünnepségen szolgáljak, hanem az Ákosi Roma testvérekkel sikerült ott összetalálkozzunk magyar oldalon, és ők hívtak el már hónapokkal ezelőtt. Éppen összeesett, egybeesett ez a meghívás a mostani ünnepi alkalommal, így aztán Sándor testvérrel megbeszéltük, hogy hát akkor jöjjek még el ide, ha már ilyen sok kilométert megtettem, akkor annak a tized részét még tegyük hozzá. Hát így aztán ide csöppentem a testvérek ünnepségébe, és örülök, hogy így látom ezt az imaházat, és annak is örülök, hogy milyen jó nekem visszaemlékezni arra a pár évre, amikor legutóbb itt jártam a testvérek között. Akkor nekem volt egy olyan megtapasztalásom, amit én soha nem fogok elfelejteni. Ez a megtapasztalás nem volt valami rendkívül és különleges dolog, csak sajnos mégis oly ritka Isten népe között, pedig egész természetesnek kellene lennie, itt volt az Isten tiszteleten, itt volt a gyülekezetben az Úr Jézus. Egészen átjárta a sejtjeimet, mindenemet átjárt az Úr Jézusnak az illata, az ő közelsége. Emlékszem arra, hogy énekeltek a testvérek. Hát fellángolt a szívem. Emlékszem arra, hogy azt itt tanultam meg, azt az éneket, itt hallottam először, hogy csodaszép látvány, ha kél a hajnal. És aztán kívülről megtanultam azóta, és oly sokat énekeljük a gyülekezetben, meg a családban is. És nem bírtam, hogy könnyek nélkül ne énekeljem. Úgy tudtak a testvérek énekelni. Emlékszem, hogy kiállt egy testvérnő, háladó nap volt akkor, és mondta az ő háláját, de könnyekbe torkollott, mert bűnvallás lett belőle. Emlékszem, hogy milyen jó volt háladásról oda menni, Uram, köszönöm, hogy fáj a bűn. Hát az kegyelem, ha fájhat, és mondta a testvérnő, és ragyogott itt minden. Emlékszem, hogy Vékás testvér valahol itt ült lent, itt jobbkéz felül egy sarokba, és a végén felkérték imádkozni, és emlékszem, hogy imádkozott, hát, mintha tűz jött volna le a mennyből. Emlékszem, amit ebédnél elmondott, hogy miket él át, milyen megtapasztalásokon megy keresztül, már a halállal a farkas szemet nézve, de mégis legyőzve azt, bizonyságot téve is. Elmondta, hogy alapított magyar gyülekezetet, cigány gyülekezetet, most a rákosok gyülekezetét alapítja, csak itt rosszabb a statisztika. Mert ahogy halnak meg, mind megy a mennybe, itt nem lehet bejegyezni, hogy van 50 fő, mert azt már máshol jegyezték. Hát megérkezett a pásztor az ő gyülekezetébe. Testvérek, azért mondom el ezeket, mert jó a sorrend. Jó a sorrend. Azt mondja Jézus, keressétek először az Isten országát. Olyan sok gyülekezetben láttam, hogy becsapták magukat, egy szép nagy ünnepséget rendeztek, egy szép új imaházat építettek, és nem volt meg az először. A második volt az első. Azt mondja Jézus, tisztítsad meg előbb a tálnak a belsejét, na majd külső is tiszta lesz. És azért örvendezik az én szívem, mert itt voltam, testvérek, egy belső nagy mosáson. Láttam, hogy belül mossa a gyülekezetet az Úr. Na így lehet építkezni. Hát ezt mindig tartsátok meg, ezt a sorrendet, jó? És akkor én örvendezni fogok, de az a legkevesebb, hogy én örvendezek. Istennek telik bennetek akkor örömet. Gyönyörködni fog Isten az ő alkotásaiban, az új teremtményeiben, hogy ezek úgy csinálják, ahogy kell, ahogy az én fiam megmondta nekik, hogy először engem keresnek, először a belsőt mossák meg. És akkor már illendő a külső környezet rendbetétele is. Rátérek az igére. Hát eddig is arról beszéltem, de most a felolvasottra. Lehet, hogy nem pontosan illeszkedik ez az igei üzenet a ti ünnepetekhez, de én azt szoktam mondani, soha ne az igét alakítsuk az alkalmainkhoz, mindig az alkalmainkat alakítsuk az Isten igéjéhez, az sokkal jobb. És akkor nem fog deformálódni az ige, ha mi deformálódunk, akkor az inkább reformálódás lesz, az Isten igéjéhez fogunk alakulni, és az akkor nagyon jó. Biztos vagyok benne, hogyha a tiszta ige hangzik, akkor az alkalmas mindenféle helyzetben, mindenféle ünnepben. Hát most ezt az igét hoztam elétek. És ezáltal szeretném, hogyha Isten szólna a szívünkhöz, és átjárna minket az ő szeretete. Amikor a mai társadalomra, a mai életre nézünk, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon megváltozott. Régen nem voltak azért ennyire nagy változások, az évtizedek lassabb változásokat hoztak. Most az évtizedek nagy változásokat hoztak. Hát én nem vagyok egy nagy öreg, mégis azt látom. Az egyik ilyen megfigyelésem, hogy az emberek például ma már nem szoktak énekelni. Régen, hát lehet, hogy a KISZ dalokat, meg a kommunista ifjúságnak a dalait, mert én nem jártam gyülekezetbe gyerekkoromban, de mégis az emberek énekeltek. Azelőtt meg mondjuk népdalokat énekeltek. És akkor ma már kialakult a technika segítségével, hogy mindenütt énekelnek nekünk. A profi zenészek, a híres nagy rocksztárok elárasztják a zenével az embereket. Azt látom, a fiatalok, akik megtérnek is és bejönnek a gyülekezetünkbe, vagy felnőttek, nem tudnak énekelni. Nagyon jó, hogy Kiss Zoltán testvér azért énekelt, mert ő ilyen néptáncos volt, hát ma már nem magyar nótát énekel, hanem Istennek az énekeit énekli, de legalább volt egy kis előképzettsége, gyönyörű, szép hangja van. De a mai emberek nem énekelnek. Aztán ugyanezt látom a sportban. Én nagyon szeretek sportolni, sporttagozatba is jártam. Hát mindig mozogtam. Hol a fa tetején voltam, hol valamilyen lukba vagy barlangba. Állandóan mozgékony kis fickó voltam, és most is mozgékony vagyok. Nagyon szeretek sportolni. De az élsportot azt nem szeretem. Vannak élsportoló ismerősei, mind lesérülnek. Nem bírja a szervezet azt a megerőltetést, ami ma már ahhoz kell, hogy elérjél egy bizonyos országos csúcsot, vagy világcsúcsot, ahhoz bele kell rokkanjál. És ma az emberek úgy sportolnak, hogy bekapcsolják a televíziót, vagy rámennek az internetre, és megnézik a legjobb meccseket. Ez a sportélmény, de nem mennek ki a gyerekeikkel focizni, pedig én egy kicsi helyen lakok, nem egy ilyen nagy városba, mint Szatmárnémeti, hanem csak Szeghalmon, ahol 10 000 lakos van, és 18 tagú gyülekezet, de én kiszoktam menni a gyerekeimmel focizni. Hát a felnőttek csak úgy látom, hogy bazsajognak, hogy lejáratom magamat ott a gyerekeimmel, meg az utca gyerekekkel focizok. de hát nekem az egy élmény. Irodai munkát végzett, egész nap ülök, a számítógép mögött örülök, ha egy kicsit mozoghatok. Ma már az emberek nem énekelnek, ma már az emberek nem sportolnak, rábízzák ezt a profikra, és azok profi módon, jól bereklámozva, szépen megcsinálják a dolgokat. Azért mondtam el ezt a bevezetőt, mert az az én meglátásom, hogy ez a fajta szemlélet beszüremkedett a gyülekezetekbe. Vannak olyan profi, jól kitanult, talán még doktori rangot is szerzett szuper hívők, akik tudnak egyszerre evangelizálni, profétálni, imádkozni, gazdaságügyeket intézni, menedzselni a gyülekezetet és mindent. A hívők bejönnek és ki vannak szolgálva. Adjon az Úr minél képzettebb, minél áldottabb lelkipásztorokat, lelkivezetőket minden gyülekezetbe. De ez nem azt jelenti, hogy ők hisznek helyettünk testvérek. Nem az a lényeg, hogy szuperhívők, profi hívők álljanak a gyülekezetek előtt, és mi szemléljük az ő csodálatos hitüket, hanem ez egy olyan tömegsport, ahol mindenkinek részt kell venni, mindenkinek énekelni kell, mindenkinek hinnie kell. Nem helyettünk hisznek a lelkivezetőink, hanem érettünk hisznek. És bennünket is hitre akarnak buzdítani, hogy hívők legyünk. Mózes idejében is, menj te az Úrhoz, beszélj te az Úrral. Jaj, hát ez tűzben jelenik meg, földrengés volt, félelmetes az Isten. Te menjél el oda, mi majd itt megállunk a hegynél, aztán amit Isten ad neked, azért azt hozd ide közénk, és akkor mondd el majd nekünk is. Volt egy közvetítő, aki Istennel kapcsolatban volt, a többiek pedig várták a kiszolgálást. Az új szövetségben nem így van, hanem azt mondja az ige, hogy járuljatok azért tiszta szívvel, hitnek teljességével, nem kürdzengéshez, nem hegyhez, hanem a tökéletes szentek lelkeihez, a kegyelem királyi székéhez. Nekünk mindannyian hívőknek kell legyünk, méghozzá igazi hívőknek. Olyan hívőknek, akik állják a sarat, állják a próbatételt, akik nem hullanak ki az első kanyarba, hanem bírják végig futással a pályát, és célhoz érnek, és akik végig éneklik a zsoltárokat, és egészen addig hajtanak, amíg Jézus Krisztussal nem találkoznak. Szeretném, ha erről a hitről lenne szó. Szeretném, ha mindannyiunk szíve, a közöttünk a legkisebbé és a legnagyobbé, férfiaké és nőké, cigányoké és magyaroké és románoké, kezdőhívőjé és régi hívőjé, mindannyiunk szíve hitre buzdulna Isten szent igéje által. Mi történt itt, amikor Mózes vezette ki a népet? Milyen előzménye volt ennek az esetnek, amit felolvastam? Az volt az előzménye, hogy miután Egyiptomból Isten kivezette, kiszabadította az ő népét, azt mondta, na most már ti vagytok az én népem. Most már mehetünk Kánoán földjére. Gyerünk, én vezetlek benneteket. A nép örvendezett. Azt mondja, csodálatos vagy, Uram. Láttuk, ahogy Mózes veszélye kígyóvá válik. Láttuk, ahogy Mózes keze előhozta a kebeléből, beteg volt, visszadugta a kebelébe, előhúzta, meggyógyult. Láttuk, ahogyan 10 csapással terítetted le az ellenséget. Láttuk, ahogy ketté nyitottad a tengert. Láttuk, ahogyan elárat az ellenségeink feje fölött a tenger, és mind odavesztek. Láttuk a te szabadításodat. Együtt doboltunk, együtt táncoltunk Mirjámmal a szabadulás napján. Dicsőség az Istennek! Bandukoltak egy kicsit a pusztában, és hamar megszomjaztak. Hamar megéheztek. Na, itt kezdődtek a problémák. Hát Uram, elég jól csináltad tegnap, de hol a mai fogás? Hol, amit ma elkészítettél? Hol van, amire éhesek vagyunk? Hol van, amire szomjasok vagyunk? Úgy kezdődik ez a 11. fejezet, s történt, hogy panaszolkodék a nép az Úr hallására, hogy rosszul van dolga. Ez egy óriási probléma. Nem csak a gyülekezetekben, hanem a világban, nem csak a világban, hanem a gyülekezetben is. Panaszolkodik az ember, hogy rosszul van dolga. Az ember egy ilyen panaszkodó lény. A bűneset óta nagyon szeretünk, nagyon tudunk panaszkodni. Van is miért, igaz? Van oka a mi panaszkodásunknak. Az ember egy ilyen lény, hogy nem elégszik meg. Nézzétek meg, a sátánról azt írja az ige, hogy ő volt a legnagyobb, a kéruboknak a fejedelme volt. Egy oltalmazó nagy kérub volt. Mégis azt mondta, kevés nekem ez. Nem jól van dolgom. Szeretnék még az Isten trónja felé is emelkedni. Ezért vettetett le közénk, és belénk oltotta azt, ami ő benne van. és nézzétek meg a világi embereket. Nálatok több van nekik. Mit fognak mondani? Olyan kevés, olyan rosszul van dolgunk. Egyszer elmentem még a 90-es évek közepén, egy énekkarral eljutottam az Egyesült Államokba. Egy hónapot járkáltunk magyar református gyülekezetekben, és énekeltünk, és úgy figyeltem, hát nekem egy új világ volt, soha nem voltam még nyugaton, ez volt, jó nyugatra kerültem rögtön elsőre, és figyeltem az embereket, hogy láttam, mennyibe kerül ott egy liter benzin. Hát a gallont át kellett számítani, de láttam, hogy harmad annyi, mint Magyarországon. Láttam, hogy édesapám fizetéséhez képest 20-szor, 30-szor annyit hoz haza egy autógyári szerelő Detroitban. És megkérdeztem, hogy vannak itt maguk Amerikában? Hát, borzasztó, milyen drágaság van. Jaj, milyen nehéz nekünk megélnünk. Láttam, hogy ahány családtag, annyi autó, annyi garázs. Olyan házakban jártam, egy asszony volt, egy hívő asszony, egy igazán újjászületett református testvérnő, aki azt mondta nekem, hogy adott egy csomó ajándékot, meg nagy szatyrokat, meg ruhákat, a fölöslegből adok, mindenem megvan. Egy volt ilyen. És egy hónapig én figyeltem az embereket, mindenki panaszkodott. Az egyik kolléganőmnek nagyon sok minden adatot. Van a férjének is egy nagyon jó autója, neki csak egy jó van. Van egy hatalmas házuk, van egyetlen egyszem gyermekük. Látom azért, milyen ruhákban jelenik meg. Látom, hogy milyen környezetben laknak. Kollégák voltak is náluk a lakásukban. A garázs olyan, hogy be van fűtve az autóra. Mondta is a kolléganőm, hogy a férjemnek első az autó, második a kutyák, harmadik a gyerek, én meg nem is tudom, hogy hol vagyok, mondja a feleség. Hát ilyen értékrend van. Be van fűtve a kocsira, körbe van tükörrel rakva. A fal, tükör van, hogy a kocsi lássa önmagát. Hogy gyönyörködjön az ő férje, gyönyörködjön az autóba. Tehát ezek úgy ilyen hobbiaik vannak, hogy a Mercedes minden oldalról, meg a BMW-t, mert cserélgetik ezeket a több 10 milliós autókat, és panaszkodik a kolléganő. Hogy miért nem tudom megvenni, amit szeretnék. És ha olyan pénze lenne, hogy meg tudná venni, akkor talán a más panaszra okot. Értitek? Ennek nincsen vége. Az ördög azt mondja, még egy lépcsővel feljebb, még egy lépcsővel feljebb, és felvisz egy felhőkarcoló tetejére. És ott már csak egy lökés kell. És az ember aláhullik. Ha valóban megelégíteni bennünket az anyagi jólét, az anyagi gazdagság, akkor hol van a gazdagok bizonyságtétele? Én nem hallom. Amikor öngyilkosságot követnek el a gazdagok, amikor a droghoz nyúlnak, italozók lesznek, harmadik, negyedik, ötödik feleségüket, párkapcsolatok nyűvik el, én nem hallom a gazdagok bizonyságtételét. Hát akkor miért hisz mégis ez a világ? Mert a génjeinkbe van oltva, hogy még több kell, még több kell, még több kell. Nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel, testvérek. Nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Jézus Krisztus garantálta a megélhetésedet. Az ő igaz és soha vissza nem vonható igéjében kijelentette, ha te először az ő országát és igazságát keresed, neked meg fog adatni minden. Nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. És amikor Pál apostol már kezdte volna átlépni a határt, Isten azt mondja neki, elég néked az én kegyelmem. Megint azt mondta, Uram, de olyan jó lenne meggyógyulni, testileg erősnek lenni, elég néked az én kegyelmem. És aztán megint mondja, de Uram, mégiscsak jó lenne, elég néked az én kegyelmem. Háromszor kérte ezt, és mindig ugyanazt kapta. Negyedjére azt mondja Pál, tényleg elég, Uram. Hogy lehet az, hogy sok hívő nem csak háromszor mer szembeszállni Istennel, még Jézus sem merte negyedjére kérni, hogy múljék el a pohár. Egyszer kérte, kétszer kérte, háromszor kérte, és negyedjére azt mondta, legyen a te akaratod szerint. Hogy lehet az, hogy a hívők merészelnek negyedjére, ötödjére, századjára az Úr elé menni, az a meg nem elégedésükkel, a panaszolkodásukkal? Testvérek, nem jól van ez így. Veszedelembe sodor bennünket. Hiába vágyakozunk ilyen dolgokra. A negyedik vers azt mondja, de a gyülevész nép, amely köztük volt, kívánságba esett, és Izrael fiai is újra siránkozni kezdtek, és mondták, kicsodád nékünk húst ennünk. Van egy gyülevész nép közöttük, és a kicsiny kovász megkelesztette az egész tésztát. Soha ne engedjétek felerősödni a gyülevész népnek a hangját. Hallgattassátok el őket. dugjátok be igével a szájukat. Mondjátok meg azt, hogy Krisztus elég neked. Anyagi életedre is, és a fizikai életedre is, egészségedre is, lelki életedre, üdvösségedre, mindenre elég, ami Urunk Jézus Krisztus drága kegyelme. Csak keresd először azt. Fékezzétek meg a gyülevész népet. Fékezzétek meg a kívánságokat. Fékezzétek meg a panaszolkodást. És hadd legyen bőséges a hálaadás ebben a gyülekezetben. Testvérek, hogyha megnézzük a földről, hogy mi a helyzet itt a pusztában, akkor azt látjuk, ha egy kamerával végig pásztáznánk a dolgokat, a körülményeket, azt látnánk, hogy van egy nagy nép, Istennek a népe. Jó éhesek. Nem sok kövér ember lehetett közöttük, korábban sem, a szolgaságban, de ott kidolgozták magukból, itt meg nem volt mit enni. Azt látjuk, hogy van egy nagy igény, van egy nagy nép, gyermekek, kicsinyek, fiatalok, feleségek, férfiak. És azt látjuk, hogyha a kamera felemelkedik a nép feje fölé, és körbe tekintünk, kősivatagot látunk. Nem forrásvidéket, nem erdős, hegyes, lombos, pihenő övezetet, nem egy nyugalmi, pihenő vidéket látunk, hanem egy kopár, nagyon-nagyon kietlen vidéket látunk. Aztán, hogyha a kameránkat még feljebb emelnénk, akkor látnánk egy szabadító Istent, aki éppen az adott pillanatban nem cselekszik. Hát egy átlagos zsidó ezt a képet láthatta. Itt van a családom, itt vannak Isten ígéretei, és én ebben a nagy pusztában az ígéretek ellenére éhezem, az ígéretek ellenére szomjazom, és az én Istenem, akit látok ott a tűzoszlopban, meg a felhőoszlopban, látom, hogy vezet minket, de csak vezet, 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 de enni nem ad. Ez volt a lenti kép. Ha most a kameránkat felvinnénk a mennybe, és onnan készítenénk egy felvételt, látnánk ezt a nagy népet. Látnánk az ízeknek és a velőknek a megoszlását, a szívek gondolatait. Ahogy jön fel Istenhez a bűz, nem a jó illat, a bűz. Árad fel, menj fel, száll fel a mennyig, és az Isten angyalai már fogják be az órukat. Miféle mocsok jön fel Isten népe közül. Látnánk ugyanúgy a pusztaságot. Isten nagyon jól látja a köveket is. Az atomokba lát bele. Látja, hogy nincs a kövekben egy csepp víz sem. És aztán fentről egy kicsit könnyebb dolgunk van. Olyan helyekre is el lehet látni, amire lentről nem lehet ellátni. És akkor a kamera elkezdene kelet felé pásztázni. Ez a mennyei kamera. Akkor már egy angyal a operatőr, és akkor kelet felé a tengerpartjára. Hát milyen furcsa kép tárul elénk. A tengerparton van egy nagy kolónia. Madarak vannak ott. Ezek a madarak sürögne forognak. Valami készül. Mintha fellennének valamire szólítva, az apukák csak mennek mindig újabb sáska, újabb kukac, újabb légy. Óriási a feladat, az anyuka pedig egyik tojás, másik tojás, harmadik tojás. Már mondja szegény Fűri mama, hogy hát uram, hát az én génjeimben nincs ennyi tojás bekódolva, hát itt meg szoktunk állni, mondja Isten, szaporodjatok, sokasodjatok. Én valamit most elkészítek rajtatok keresztül. Nektek dolgotok van. Megy a parancs, értitek? Valami készül a tengerparton. És a fűriek sokasodnak és engedelmeskednek. És olyan dolog történik, olyan kolónia jön létre, hogy még tám a föld kerekség óta nem volt ennyi szaporulat a fűrieknél, de Isten odaküldte az ő megáldó angyalát, és minden ment, mint a karikacsapás. És ez a hatalmas sereg el volt készítve Isten népének a táplálására. Értitek, testvérek? Hát ezek nem látták lentről. De hát Isten már régen látta. Csak két dolog lett volna szükséges. Bevárni a megfelelő időt. Jaj, csak ne mondanám ezt nektek, mi? Mi nem szeretjük bevárni a megfelelő időt. Nekünk nagyon nehezünkre esik bevárni a megfelelő időt. Minket ez a világ nem arra szoktat, hogy várjál, türelmesen gyűjtögessél szorgalmas munkával, és majd megveheted az autódat, majd felépítheted a házadat. Hanem azt mondja, hogy most! Hát te megérdemled, hogy ez most építsed fel, most vegyed meg, itt ez a hitel, menjél csak bele! A világ azt akarja, hogy pörögjél. És hogy az Istentől elkészített időkkel te ne foglalkozzál, hogy türelmetlen legyél. Istentől elkészített időben elindultak volna azok a fűrjek. Kettő, kérni kellett volna az Urat. Amikor hazamegyek és elkészítem a gyermekeknek a vacsorát, nem mindig, de olykor megkérdezem, mit kértek gyerekek? Hát persze ilyenkor olyat kérnek, ami nekik tetszik. És tudom, hogy nagy bevásárlás volt, hát mi 11 gyermeket nevelünk, úgyhogy a nagy bevásárlásnál tényleg jó nagy, olyankor feltöltjük a készleteket, bírja is egy hétig a telehűtő meg a telekamra, és akkor a gyermekek azt mondják, mézes kenyeret akarunk. Vagy tejbe akarjuk a kis tejfalatkákat, nem is tudom mi a nevük. Műzli vagy ilyesmi. Azt nagyon szeretik. És akkor rendben van gyerekek, ezt kértetek, akkor ma ez lesz a vacsora, akkor örülnek. Nem azt mondtam, hogy mondjátok már meg, hogy mit szeretnétek enni, és akkor elmegyek a munkahelyre, próbál édesapa annyit dolgozni, hogy legyen annyi pénze, hogy majd elvessek meg. Minden el van készítve. Csak azt várom, hogy kérjék. Benyúlok a hűtőbe, benyúlok a kamrába, és odaadom nekik az ételt. Ezt várta volna Isten. Én nem tudom, hogy ki milyen helyzetben van most itt közöttünk, de azt tudom, testvér, ha te meg vagy szorulva, és ha úgy érzed, hogy a te kamerád csak egy tehetetlen Isten képét mutatja, és üres ígéretek tárháza a Szentírás a számodra, és ha úgy érzed, hogy te már nagyon ki vagy éhezve, nagyon ki vagy szomjazva arra, amire éppen vágyakozol, akkor egy dolgot én mondok neked. Már el van készítve. Fentről már az angyalok látják. És Isten elkészítette a számodra azt, ami szükséges. El van készítve. És hogyha te kéred, és eljön a megfelelő idő, akkor te azt át fogod venni, akkor te meg fogod kapni. Egy nagy vita van abban, hogy itt lesz-e Isten népe a nagy nyomorúság idején, vagy nem lesz. De ha esetleg itt lesz, testvérek, ha esetleg itt lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy Istennek lesznek fűrjei, és Istennek lesz olyan szele, amely felét fogja azokat fújni. És biztos vagyok benne, hogy ez minden hívőre, minden időben érvényes, hogy Istennek vannak fűrjei. Nem fogynak ki. Egyetlen parancsszavára. Minden engedelmeskedik az Istennek. Minden. Csak egy teremtmény lóg ki a sorból. Egy. De minden. Ha Isten azt mondja, hogy szaporodjál, sokasodjál, akkor szaporodnak, sokasodnak, a csillagok az égről lehullanak, megsokasodik, a madár megsokasodik, minden, amit Isten parancsba ad, az kell, hogy engedelmeskedjen, még a holttest is kijön a sírból, ha meghallja a parancsszót. Az élők nem szoktak Istennek engedelmeskedni, a holtaknak ez könnyen megy. A testtel, az anyaggal Isten könnyen bánik, és minden élőlénnyel. Csak velünk nem. Egyszer elmondtam egy ige hirdetésbe, hogy Sárospatakon tanultam, és ott a gimnazista diákok mindenféle ügyes dolgot kitaláltak, hogy Istenen kifogjanak, meg a vallástanárokon, akik hívők voltak, és megtérésre hívták őket. És akkor, hogy Isten mindenhatóságát megfogják elmés trükkel, azt kezdték el tőlünk hívőktől kérdezgetni, meg úgy szálló igévé vált ez, hogy Isten tud-e, képes-e akkora nagy követ teremteni, amit nem bír felemelni? Mert ha nem tud olyan követ teremteni, hát akkor nem mindenható. Ha meg tud olyat, de nem tudja felemelni, akkor azért nem mindenható. Na, gondolták, ezzel megfogtuk az Isten lábát. Elmondtam ezt a prédikációba. Látom, egy kis fiatal fiú hallgatja ezt az evangelizáción, és igen, tetszett neki a kép, új volt neki, azt mondja, ez jó, ezt megjegyzem. És akkor azzal folytattam, hogy tud olyat teremteni. Tud olyan követ, az a te szíved. megalkotta, de olyan súlyos kőszív nem tudja Isten felemelni. Azon az estén ez a fiú megtért. Nem tudom, mi van vele, de remélem, hogy most már nem kőszív van ott, hanem olyan szív, amelyet Isten fel tudott emelni, és majd emel tovább. Testvérek, minden el van készítve, értitek? És amikor eljön majd az utolsó nap, akkor azt mondja az Úr, gyertek én atyámnak áldottai. Isten nem most készíti a mennyek országát. Örököljétek az országot, amely el van készítve nektek. Csak a megfelelő időt kell kivárni, és kérlek benneteket, higgyetek abban. Abban az Istenben, aki ígéreteket tett, és szólítsátok meg őt, és mondjátok azt, Uram, légy szíves, add meg nekem ezt vagy azt. Szükségem van rá. Látod, tönkre megyek itt a pusztában. Én hinni akarok benned. És Isten fog nektek segíteni. El fogja küldeni az ő fűrjeit, és el fogja hajtani azokat az ő szelével. Isten szele fújni fog. És aztán az történt ebben a történetben, hogy megérkeztek a fűrjek. Nagyon érdekes, hogy nem várták be az Istentől készített időt, nem hittel járultak Istenhez, nem kérték, hanem zugolódtak. Hol az étel? Hol az ital? Hol vagy már Istenem? Miért nem cselekszik? Mit csinálsz itt, Mózes? Miért hoztál ki minket? Jobb lett volna nekünk Egyiptomba. Mindent megkérdőjeleztek. Mindent áthúztak, amit Isten cselekedett. És egyszer csak megérkeznek a fűrjek. Hát Uram, ezeknek is adsz? Hát ezeknek is elkészítetted? Hogy lehet, Uram, hogy te felhozod a napodat jókra és gonoszokra? Hát még a gonoszok is részesednek abból, amit te cselekszel. Hát ez az istentelen, zúgolódó nép, amely kívánságba esett, ez megkaphatja az ételt. De ugye emlékeztek a történet végére. Még meg sem emésztették az ételt. Eljött Isten ítélete. És elkezdte őket ölni. Az Úr haragja felgerjedt a népre, és megverte az Úr a népet igen nagy csapással. És elnevezték azt a helyet Kibrot Talvának, mert ott temették el a mohó népet. Nem áldásként jött nekik ez a sereg. Nem áldásként fújt a szél. Nem áldásként jöttek a fűrjek, hanem ítéletként jöttek. Eszembe jut erről egy történet, Királyok második könyvének a 7. részében van megírva, hogy Samáriát az ellenség igen erősen szorongatta a szíriai sereg, elfogyott az étel. Addig süllyedtek erkölcsileg ebben az eszeveszett állapotban, az értelmi képességhez szükséges a megfelelő ital, a megfelelő étel. Ez orvosi tény. Annyira megzavarodtak ott az Isten népének asszonyai, hogy egymás gyerekét megették. És mikor egyik eldugta a másik elől a gyereket, akit az előző nap megették, akkor Jórám király kifakad magából, és azt mondja, meddig várjak még az Úrra? Hát meddig várjak még? És akkor lép fel Elizeus próféta, ott van étlen szomjan, Isten népével együtt nyomorog, és akkor megszólal, és azt mondja, holnap ilyenkor Samária kapujában egy köböly zsemjelisztet egy siklusért árulnak, és két köböly árpát egy siklusért fognak árulni. Proféta, fillérekért. Van ott a királynak egy főembere, hallja ezt a proféciát, és gúnyosan megjegyzi, ha csak Isten nem vág ablakot az égre, hát akkor meg lehet. És akkor Elizeus elmond egy nagyon fontos igét. Meglátod majd, de nem eszel belőle. Meglátod majd, de nem eszel belőle. Mert nem hittél Isten szavának. És beteljesedett. Isten harci zajt csapott az ellenség füle hallatára. A harci zaj nagyon rémisztő. Néha az ördög szokott nekünk ilyen harci zajt csapni. Nagyon megijedünk olyankor. Hát Isten is tud harci zajt csapni, az ellenség is megijedt. Mind elfutottak, ott hagyták ételt, italt, mindent ott hagytak. A felszerelést, a fegyvereket, a sátraikat. És a leprások, akiknek mindegy volt, így is halnak, úgy is halnak. Azt mondják, hát ha még a túlélés reményében kapunk egy pár falatot, pár napig tovább húzzuk. Menjünk el a szíriaiakhoz. hát ha adnak egy kis ételt. Ott találnak mindent. Elhagyatva, ott a sok ételt. Eszik is, tömik magukba, és szólnak a zsidóknak, és samáriai kapuja megnyílik, és a tömeg kiárad, és eltaposták a főembert. És látta, hogy fillérekbe kerül az étel, látta, hogy mit művelt Isten, de nem evett belőle, nem kapott belőle semmit. Arra kérek mindenkit, hogy most jegyezze meg, amit mondani fogok. Az van megírva Jézus Krisztusról, hogy minden szem meg fogja látni. Égiek, földalak, valóak, földiek, minden szem meg fogja látni Jézus. Értitek? A legelvetemült hitetlenek hitetlenje is, a leggonoszabb, megszállott sátán fajzat meg fogja látni Jézust. Mindenki meg fogja látni azt, amit Isten elkészített az ők szeretőknek. De azok, akik nem hittek, azok, akik zugolódtak, azok, akik kívánságba estek, azok, akik kigúnyolták Isten népét, azok, akik semmibe vették az igét, nem fognak belőle kapni semmit. Mindenki fel fog támadni. Nem csak a hívők támadnak fel, a hitetlenek is feltámadnak. Mindazok, akik hallják Isten szavát, előjönnek, majd feltámadnak a koporsókból. És akik igazán cselekedtek, az élet feltámadására mennek. És akik gonoszak voltak, azok a kárhozatnak a feltámadására mennek. Nagyon örülnék annak, és nagyon szeretném, hogyha mi, akik itt vagyunk, testvérek, hinnénk. Nincs olyan jó kameránk, hogy mindent belássunk. Nem tudjuk, mit hoz a gazdasági válság. Nem tudjuk, mi lesz holnap. Milyen baleset ér, vagy a betegségemből kigyógyulok, vagy nem. A gyermekeim szépen felnevekednek, vagy nem. Mi nem nagyon sok mindent nem látunk. Mi nem látunk el a tengerpartig, ahol Isten készíti már a szeleket, és ahol Isten készíti már a fűrjeket. Nekünk nincs ilyen távcsövünk. De egy valahová feltekinthetünk, méghozzá úgy, ahogy Jézus, amikor megszaporította a kenyeret, emlékeztek, mi történt? És felemelte az ő szemeit a mennybe. Belátott a mennybe. Atyám, szaporítsd meg ezt a keveset. Kinek jutott eszébe, hogy éhes a nép? Nem az embereknek. Egy dologra voltak éhesek. Isten igényére. Jézus mondta azt, adjatok nekik tanítványai menni, mert ki fognak dőlni az úton. Hát Jézus pontosan tudja, hogy mennyit bírunk testvérek. Pontosan tudja, hogy ki fogunk dőlni az úton. De nem a nép mondta, Jézus, nincs valami ötleted, hogyan lakhatnánk jól. Eszükbe se jutott. Az én öcsém egy autóvillamosság szerelő. Ledolgozik 8 órát a munkahelyén, és hazamegy, és otthon még rádolgozik. És néha látom, hogy egészen le van fogyva. És látom, hogy nagyon karikások a szemei. És elbeszélgetünk, hát öcsém, nem eszel eleget? Hát azt mondja, hazamegyek, valamit gyorsan bekapok, megyek ki a garázsba, ott vannak az ismerőseim, barátaim, rokonok, mindenki hozza az autókat, szerelem otthon. Azt mondja, ugye repül az idő, hogy 2-3 óra van, mire észbe kapok, nem is vacsoráztam, nem is aludtam ki magam, másnap reggel 6:30 kelés, gyerekeket óvodába, 8 óra műszak, és megint ott várnak az autók. Biztos ti is jártatok úgy, megfeledkeztek az evésről, megfeledkeztek az alvásról. Belefeledkeztek a dolgotokba, és akkor annak a népnek egy dolga volt, hogy figyeljenek Isten igényére. El is felejtették, hogy kidőlhetnek, el is felejtették, hogy rájuk esteledik. Semmi nem volt fontos. Ha még te nem éltél át ilyet, akkor te még bajba vagy. Ha te még azt mondtad, Uram, most már azért az Isten tiszteleti idő letelt, máskor rövidebb szokott lenni, most már mehetnénk haza. Akkor te nem tudod, hogy miről van szó. Mit jelent megéhezni az igére? És azt mondani, inkább halljak éhen, de ezt látni akarom, érezni akarom, ezt szeretem, ez jó nekem, többet érez, mint az életem. A Jézus élete többet ér, mint az én életem. Amíg eddig nem jutottál el, addig te bajba vagy, és meg fogod látni, hogy igaza van a Bibliának, igaza van az Isten gyermekeinek, igaza van a hűséges bizonytáságtevőknek, de nem lesz benne részed. Nagyon szeretném, hogyha mindannyian hinnénk abban, aki ígéreteket tett. Ha nem látunk a jövőbe, ha nem látjuk a folyamatoknak a végpontját, ha nem látjuk a kiteljesedését sok félelmetes dolognak, tekintsünk fel a mennybe. Testvérek, Isten szétnyitotta a mennyet. Betekinthető. Bele lehet látni. És lehet hallgatni az Isten tanácsát. És lehet hinni abban, hogy Isten elindítja a fűrjeket. És Isten szele elkezd fújni. És az ő népe megdicsőül. Amen.
Köszönjük, hogy várhatunk téged, mert vissza fogsz jönni, és köszönjük, hogy addig élhetünk veled, mert te velünk vagy minden nap. Urunk, add, hogy a közelségedbe tudjunk élni, hogy be tudjál tölteni, tudjuk kivárni a te idődet, bízzunk benne teljes mértékben, add, hogy ne a mi kívánságaink, a testi meglátásaink szerint járjunk, hanem hitben járjunk, Urunk. Kérünk, hogy adj erre kegyelmet, és tölts be önmagaddal, tölts be drága lelkeddel, hogy így tudjunk élni. Hálát adunk egész napért, amit itt a te házadban töltöttünk, az üzenetekért. Fogadd el hálánkat, dicsőítünk téged, és segíts meg, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk ígédnek. Amen. Amen.